kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsorát, az Értsünk szót hallják. Minden pénteken könyvet ajánlunk. Mai vendégünk Mező Ferenc, akinek a Kaligram kiadónál megjelent Dac korszak című kötetéről beszélgetünk. Ennek a kötetnek a címe a Dac korszak, ami egy nagyon különleges tipográfiával és borítóval jelent meg. Egyben műfaji megjelölés is, én azt hiszem, hogy ezek valódi dac versek. De hogy mi a dac, különösen akkor, hogyha nem egy eufemisztikusan fogalmazó kamaszkorú költőről beszélünk, arra téged kérlek meg, hogy próbáld meg ezt imár a verseken kívül megfogalmazni, és magyarázd meg azt is, hogy miért Ginsberg áll a soraid háta mögött.
Hát, ami a borítót illeti, az tényleg nagyon szépre sikeredett. Natália Seyfert fotója alapján a Hrabka Tibor csinálta, és én szerintem fantasztikusan jó, hogy a utolsó K betűt megfordítva, meg szóval az egész nagyon-nagyon szép lett. És ugye én is féltem attól, de hát ha valaki belapoz a kötetbe, akkor rögtön érzi, hogy ez egy nem kamaszkori dac korszak, de annyiban mégiscsak van köze a koromhoz, hogy ez egy öregkori dac korszak. Tehát amikor az ember már úgy érzi, hogy nincs mitől tartania, és őszintén és gátlástalanul szinte ki akarja mondani azt, ami a lelkét, szívét nyomja, és ez pedig azért egy dac, mert mindaz, ami körülvesz pillanatnyilag, és az elmúlt 5 évben, mert ezek a versek 5 év alatt írottak, mindaz, ami körülvesz, egy dacot vált ki belőlem, egy majdnem ilyen kisgyerekes vagy kamaszos dacot öregkoromba, és ezért lett ez a cím, sok, persze az ember egy kötet címmel rengeteget gondolkodik, de végül is ez maradt meg, hogy akkor ez legyen. A Ginsberg pedig onnan jött, hogy én a szerkesztőségben elég nagy hangú vagyok, sokszor rám is szoktak szólni, hogy ne kiabáljak, meg ne legyek olyan indulatos. Az indulatosság az mondjuk hozzátartozott mindig is a személyiségemhez, és egy ilyen vita során beszélgettünk, hogy milyen helyzet van meg, és akkor dühömben én azt mondtam, hogy tudjátok mit? Én megírom a magyar üvöltést, a Ginsbergre gondolva, és akkor valóban azt csináltam, hogy elővettem a neten is rajta van mind a két fordítás, az Orbán Otto és az Őrsi Pista féle fordítás, és akkor ezeket elolvastam, és egy egész nyáron, tehát az a 4-5 hónap alatt íródott ez a vers, egész nyáron, de még 2 évvel ezelőtt tulajdonképpen figyeltem az életet magam körül, és meg a magamba is, mert ugye rólam is szól, meg a környezetről is, és itt szép lassan magától szinte fölépült ez a hosszú vers, ez a 7-8 perc alatt mondta el a Kótai Robi is az utóbbi könyvbemutatón, és hát ebben azért, de hát kérdezz most már tovább te.
Ha Ginsberget vetted elő, akkor érezhetted azt, hogy hát neki azért valahol könnyű volt, olyan értelemben, hogy mögötte állt a beat kultúra. Ma magyar nyelven dacosnak lenni, magyarul üvölteni nem biztos, hogy olyan könnyű, mert már megváltozott az irodalmi kontextus, az irodalom kontextusa, az, ahogyan egy versre figyelnek, ahogyan egy vers szól, kötődik, támaszkodik a körülötte lévő szövegvilágokhoz, képi világokhoz, tartalmakhoz. Mennyire volt számodra egyértelmű ezeknek a verseknek a nyelve, formája?
Hát tulajdonképpen sok nehézséget jelentett, de még egy dolog, hogy Orbán Viktor személyesen egyszer nyilatkozta, hogy nagyon utálja a 68-asokat. Na most, ha én magamat valahova be akarom sorolni a szellemi áramlatok közé, meg az erkölcsi hozzáállásba, akkor mindenképpen ilyen 68-as figurának tartom magam, aki valahogy itt maradt még, és még mindig nem halt meg. És ez is dühített, tehát ez a két dolog volt, ez is bennem volt, amikor elhatároztam, hogy ezt megcsinálom. Fantasztikus dolog volt, hogy az Ésbe a Csuhai István az egészet lehozta, nem mertem volna ezt gondolni, hát ez egy teljes ilyen kolumnás oldal volt az Ésbe végül is, és nagyon sok értetlenkedéssel találkoztam aztán utána, olyannyira, hogy például a Klubrádióba behívtak, akkor még volt egy ilyen vers műsoruk, és elkezdtem olvasni, és mondták, hogy na itt állj meg valami mást. Tehát nem vállalták ezt a verset föl. Nagyon sok elutasítást is kaptam, és érdekes módon most volt ugye pár hete, még annyi se 10 napja egy könyvbemutató, ahol 50 embernél több volt ott, tehát az azért egy szép dolog az Újlipótvárosi Klubgalériában, és az volt a szerencsém, hogy a Koltai Robi vállalta, hogy baráti alapon, hogy elmondja a verseimet, tehát nem nekem kellett dadognom. Gyönyörűen tényleg átélve adta elő, és azt éreztem, én közben ugye én is csak egy hallgató voltam, és élveztem, hogy olvassák a versemet, és azt éreztem, hogy a közönséget is figyelve, hogy ez beérett ez a vers, tehát mostanra már nem tűnt se a nyelvezete, se az indulata túlzásnak, mert közben az idő, hát ha úgy tetszik, engem igazolt. Most már olyan, tehát, hogy engem igazolt az idő ezzel, mert tovább durvultak a dolgok, és ezt a fajta, mondjuk például, mint a plakátkampány jelent durvaságot, már igazán nyugodtan lehet Ginsbergi nyelven támadni. Ugyanerről nincs is szó a versbe természetesen, ami jóval előbb készült, de az indulata az erre a durvaságra való nagyon határozott és nyelvileg is nagyon szélsőséges reagálás, ami teljesen tudatos volt a részemről. De mondom, hát itt egy nagyon vegyes közönség volt, mert voltak pályatársak, de voltak tudom, ilyen fehér nemű boltosok, meg a helyi jentes adta a töpörtyűt, meg a kolbászt, amit utána a büfébe megettünk. Szóval egy ilyen igazi, vegyes, újlipótvárosi és pesti közönség volt, és senki nem botránkozott meg rajta láthatóan, hanem átment a Robi előadásában ez a vers is.
Néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon heves vita a magyar kritikai életben arról, hogy van-e magyar közéleti költészet, ha van, akkor az micsoda, hol kezdődik, meddig tart, és egyáltalán van-e értelme. Számodra, aki a magánéleti tartalmait is nagyon erős közéleti kontextusba helyezi. Ez most kérdés, nem kérdés? Ha nem kérdés, akkor hogyan adott? Mit vársz attól, hogy közéleti lírát írsz?
Hát nem csak azt írok, de ebben a könyvben is 3 réteg van, de most akkor maradjunk az elsőnél, a közéletinél, mert azt tettem az elejére tudatosan, és ugye ennek az volt én őszintén szóval nagyon megdöbbentem azon, hogy ugye végül is megjelent egy antológia, amiben ezeket a most született közéleti verseket összegyűjtötték, és az én versemet kiadták belőle, amit tényleg csodálok, de nem csak én, hanem én elküldtem ezt az anyagot valamikor még jó 2 évvel ezelőtt a Radnóti Sándornak, és nagyon tetszett, és hát talán az ő levelének, ami egy lektori vélemény is volt, köszönhető, hogy végül is megjelent a könyv, és ő is azt írta a végén, hogy nagy hiba volt, hogy ez nem került be ebbe a válogatásba, és én azt hiszem, hogy a Kemény István, most nem tudom pontosan, ezeket a neveket, amit nem írtam fel a nevet, most ezt vár majd ki persze, nem, de tehát amikor kitört ez a vita, akkor én úgy éreztem, hogy igenis annak van igaza, annak az oldalnak, hogy azoknak az érveknek, amik azt mondják, hogy ma nem, persze nem úgy, ahogy régen, és igyekeztem nem úgy csinálni, ahogy régen a különböző pártállású költők, ugye különböző pártok szócsöveként adták elő a közéleti verseiket, hanem nagyon is személyesen, ahogy azt az ember érzi, mert a mindennapi életünk részévé vált a politika. Sajnos nem vagyunk olyan boldogok, mint a norvégok, akik talán se tudják, hogy ki a miniszterelnök vagy miniszterelnök asszony. Tehát, hogy annyira beleszólt mindenbe, hogy el nem tulajdonképpen ez nem is külön műfaj. Hát megyek az utcán, élem az életem, felszállok a villamosra, és már is a politikában vagyok benne, akik, mert közben ott valaki azt mondja, hogy dögöljenek meg a migránsok a hátam mögött. Tehát nem kell ezt, tulajdonképpen nem is kell külön műfajként, vagy külön ciklusba szedni, de hát ugye egy kötet fölépítésénél mégiscsak kell tematikus ciklusokat csinálni, de a mindennapokban ez nem válik el, hogy az ember, tudom én, megy egy találkozóra egy kedves hölgyel, és közben meg ezt hallja, tehát teljes az egység.
Igen, csak adódik a kérdés, hogy mit tud ehhez hozzátenni a líra, a költészet, vagy mit kell elvegyen abból, ami a közvitákból, a közgondolkodásban megjelenik, hogy itt a forma jelentősége mennyi. Szóval, hogy mi az a szelet, amit te, mint költő, te tudsz megadni, és más nem?
Hát talán az a személyesség. Mert ugye, ha ezt a verset olvastad, ugye azért benne van az élettörténetemből, meg életképek is vannak benne. Tehát az, hogy valaki ezt hogy éli meg, ami történik körülötte és vele, azt a líra nagyon jól tudja tolmácsolni, talán a legjobban az összes műfajok közül, és a publicisztikát kivéve, és hát talán, ha jól sikerül a vers, akkor egy bizonyos maradandósággal is. Úgyhogy azt hiszem, hogy igenis van most ennek mindenképpen létjogosultsága, és hát más is csinálja ezt, ki így, ki úgy, és én úgy érzem, hogy én az ilyen típusú verseket szeretem, amik valóban nem valamiféle ilyen pártos vagy szemellenzős politikai megnyilatkozások, hanem az átéltség, a megszenvedettség, a kínódás benne van, akkor az, és ez valahogy át is jön a versen, persze ezt az olvasó dolga eldönteni, hogy mennyire jön át, akkor ezen ki létjogosultsága van, és én azért gondoltam ezt a nagyon erős nézmegy nyelvet, amiben persze trágár kifejezések is vannak, mint a Ginsbergnél is vannak, hogy egy ilyen fölrázó, megrázó, expresszív dolgot akartam létrehozni, és hát ahogy úgy láttam, hogy az a közönség, ami ezzel közvetlenül találkozott, végül is különösen mostanra már ezt vette egész jól.
Mondtad, hogy tudatosan vállaltad fel ezt a beat szerepet. Amikor ezeket a vershelyzeteket kerested, nyelvet kérlelted, ezeket az indulatokat így fenntartottad, vagy megtartottad, amelyek egyébként jönnek, mennek, és inkább szenved tőlük az átlagember, mint hogy szeresse megörökíteni és megtartani, de te ezt felvállaltad, akkor magadról, mint dacemberről mit tudtál meg? Azon kívül, hogy nagyon-nagyon dühös vagyok, hogy minden rezdülésében a magán és közéletemnek ott van a feszültség, az indulat, a számonkérés, a rámutatás.
Hát tulajdonképpen magamról újat nem tudtam meg, hanem ezt megírni és megformálni, és végül is eljutni odáig, hogy és közölte, meg aztán bekerült a kötetbe, és a kötetnek is viszonylag, hát még kritikát nem olvastam róla, de nem is jelent meg, de van egy ilyen közvetlen közönségem, annak a kis, mondjuk így nyugodtan, hogy kocsmának van egy ilyen vitrine, és ott valamikor még a Becher Iván alapított egy fali újságot. És most is úgy van ki, hogy Becher Iván fali újsága, és ott például ez a vers nagyon sokáig ott volt, és láttam, ahogy megálltak az emberek, és olvasták. Nem is egyszer, nem is tízszer, szóval sokszor, sokan elolvasták. Hát nyilván én nem kérdeztem meg, hogy mit gondol róla, de ennek volt egy ilyen helyi fogadtatása, és magamról azt tudtam meg, hogy azonos vagyok magammal, tehát semmi különös a gyerekkoromtól kezdve, ahol még anyámmal meg apámmal dacoltam, mostanáig mindig egy ilyen ellen zéki magatartásban voltam, ami persze nem volt látványos, meg nem volt hőstettekkel tele, nem is olyan korban éltem, de ez mindig a szívemben, meg a lelkemben megvolt. Ez a dac.
Azért feszegetem ezt a szerepkérdést, mert ez meghatároz egy csomó mindent arról, hogy mire vagyok érzékeny, hogy teszek fel egy kérdést, hogy kérdezek, állítok vagy tagadok, hogy a kérdéseim azok inkább kérdések vagy inkább tagadások. Szóval, hogy ez így ráállít egy pályára, és miközben tényleg egy ilyen felszabadító hangulata van ezeknek a kemény mondatoknak, kemény szavaknak, aközben azt is érzi az ember, hogy ennek van egy nehézkedése, egy kényszerpályája, hogy lehet-e valóban felszabadulni a dű és az indulat szövegeiben?
Hát igazából nem. Mert semmit nem, a vers az nem azért van, hogy bármit is megoldjon, akár az ember lelkébe, akár a külső világba. Tehát ez annyiban felszabadító, mint ahogy az ember kiadja magából mondjuk egy veszekedés során a dühét, de a probléma az megmarad. Tehát viszont legalább szó volt róla, tehát annyit ér, hogy ez nem a szőnyeg alá söprés, hanem a nagyon is a dolognak az asztalra való kirakása és megszemlélése és körbejárása. És ennyiben azért tök felszabadító, mert a szőnyeg alá söprő dolgok a legveszélyesebbek, amiről nem beszélünk, az sokkal többet árt, mint amiről hallgatunk, meg amit elmismásolunk, mint amit esetleg túl erősen, vagy nem túl erősen, de jól kimondunk, dacosan kimondunk, annak azért van valamiféle, gondolom, katartikus hatása, mert ezt szeretném legalábbis az olvasóban.
Említetted, és valóban követhető, hogy ennek a kötetnek több rétege van egy közéleti rétege, és ez alatt kibomlanak a magánviszonyok, magánéleti stádiumok. Hogyan lehet ezeket ezzel a rámutatós, körbejárós, számonkérős perspektívával megmutatni, felmutatni, hogyan változnak ezek a magánéleti rétegek, amiben nagyon sok dráma van, nagyon sok szomorúság, veszteség is?
Hát persze, ugye én azt szoktam mondani még régen, hogy én soha, már ugye megjelent azért néhány kötetem, ez az ötödik verses kötetem, hogy még különösen a régi rendszerben nem igen lehetett, és eszembe se volt közéleti verseket írni, és mindig azt mondtam, hogy én közérzeti verseket írok, és ebbe hát olyan mestereim voltak, mint az Orbán Otto, aki 1974-ben mutatott be, mint fiatal költőt az Ésbe, a Kálnoki László, akivel személyes jó barátságot ápoltam, ő volt az egyetlen az idős költők közül, akivel olyan igazi barátok voltunk, és sajnos a Petri Gyurit épp hogy csak láttam, de hát rengeteget tanultam tőle, és rengeteget olvastam, és a 20. század egyik legnagyobb magyar versenyt tartom, a Napsütötte Sávig című opuszát, úgyhogy ez a groteszk közérzeti vers, ez érlelte talán meg, amit csináltam hosszú-hosszú éveken keresztül, mert más nem nagyon lehetett. Végül is ez, hogy akkor most ne simogassuk el a dolgokat, hanem akkor jöjjön ki belőle az igazi mély keserűség és dráma.
Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsorában az Értsünk szótban könyvet ajánlunk, vendégünk Mező Ferenc, aki a Dackorszak című kötetét mutatja be.
Ugye három részre oszlik a kötet, a középsőben vannak leginkább azok az versek, amelyeket idáig is írtam, tehát amik ahhoz hasonlítanak amit mindig is csináltam, és a harmadik rész az pedig egy nagyon furcsa, ugye a üvöltések, az az első ciklus, abban vannak ezek a magyar üvöltéshez még hasonló identitáskereső és felháborodott versek. Aztán a bolond életképek az hasonlít ahhoz, amit eddig csináltam, ehhez a közérzeti, groteszk, elgondolkodósabb, csöndesebb világhoz. És a Takács Feri barátom adta azt a csodálatos címet a szerelmi ciklusnak, ami a végén van, hogy kegyeleti előtakarékosság, ugye, mert hogy van egy ilyen lehetőség valamilyen banknál, hogy az ember halálára spórolhat, és akkor majd el. És én úgy éreztem, hogy ez az utolsó szerelem, amit itt most megírtam, ennek nagyon jó címe, hogy kegyeleti előtakarékosság. Hát azért így épült végül is fel a kötet.
Az elmúlt hetekben Markó Bélával beszélgettünk, neki is a Kaligramnál jelent meg a Kerítés című kötete, és abban is nagyon furcsa viszonyban van a magán és a közélet, és az a tény, hogy a közéletből valahogy az ember visszavonul a magánéletbe, vagy az valamilyen módon fedezéket jelent, az itt is visszaköszön számomra, legalábbis annyiban, hogy nagyon fontossá átértékelődik, fontossá válik.
Hát igen, mert örömet, vagy akár igazi minőségi bánatot, hogy így fejezzem ki magam, csak a magánélet tud adni, mert ez a fajta közéletnek a keserűsége is batak. Egyszerűen, ami most itt megy Magyarországon, az örökös árulásokkal, átállásokkal, hát nem, most tényleg nem akarok elkezdeni konkrétan politizálni, de hát ez már nem keserűség, ez már az ember csak csúnya szavakat tud mormogni magába, viszont a magánélet még mindig megadja a teljességet, azt, hogy van benne nagyon jó, van benne boldogság, van benne keserűség, van benne dráma, van benne igazi, tehát egy teljes, a teljes életnek legalább egy egész pici udvarnyi vagy szobányi, itt én nálam egy gangnyi és egy kis szobányi területe, amiben még mindig szabad vagyok, és teljesebb életet éltek, mint a közéletben.
Annak mi a jelentősége, hogy a Kaligramnál jelent meg a kötet?
Hát ők vállalták. Úgyhogy nem akarok most megnevezni, egy másik kiadónak küldtem el először, akik egy elég vicces választottak, és akkor egy barátomnak, hát nyugodtan megnevezhetem, hogy Péterszi Gergelynek elküldtem, hogy nézze már meg, hogy ezzel lehet-e valamit csinálni, ő pedig azonnal elküldte a Mészáros Sándornak, aki azonnal visszajött, hogy szívesen közlik, és szívesen megjelentetik, és akkor persze, hát én nagyon örültem, és így jelent meg a Kaligramnál a kötet, de hát nekem egyébként a Kaligram, mint kiadó, igen szimpatikus, mert egy hihetetlen nagy, tehát mindenféle könyvet jelentetnek meg, nincs úgy irányzatos, hogy egy irányzaton belül az összes Vajda Mihály filozófiai könyveitől kezdve a hozzám hasonló költőkig mindenfélét megjelentetnek, és hát ez eleve egy szimpatikus, meg hát azért a kiadók közül a Magvető és a jelenkor, Libri jelenkor, vagy nem is tudom, hogy hívják most, után ez a nem is után, bocsánat, ezt húzzuk ki mindenképpen, hanem mellett az egyik olyan neves kiadó, ahol rang megjelenni.
Arról már szó volt, hogy milyen kocsmai közössége van, és itt a szó neves értelmében mondom ennek a kötetnek. Mi lenne az optimális közege, kifutása? Mikor érzed azt, hogy igen, rezonál, odafigyelnek?
Hát mondom, ez mondjuk akkor, hogyha megjelennének végre kritikák róla, de hát ez nem az én dolgom, ebben a szerzőnek semmi beleszólása nincs, és én nem fogom azt csinálni, amit csinálnak, nagyon jól tudom, mint szerkesztő, hogy fölhívják az illető orgánumot, hogy hát közöljenek meg kritikát a könyvről. Úgyhogy én ezt nem csinálom, ha megjelenik, megjelenik, ha nem jelenik, nem jelenik. Én egyébként nem a... Hát a kritika az nagyon fontos, és abból lehet tanulni is, pláne, hogyha ha értő kritika, de ha az emberről írnak, az eleve jó, ha rosszat is, még az is, viszont én elsősorban tényleg a közönségbe hiszek, és elég sok munkát fektettem abba, hogy legalább egy ilyen az általam elérhető Facebookon, meg ugye a lakókörnyezetemben elérhető közönségből minél több emberhez jusson el az a könyv, tehát még lesz egyszer egy olyan helyzet, amikor majd tudnak vásárolni a Lánctékába, állandóan kapható ott a Pozsonyi úton. Tehát nekem az is elég, hogyha ha ez a... Nem hiszem, hogy mondjuk ezzel a könyvvel el lehet jutni vidékre, bár hogyha szervez bárki bármelyik könyvtár erre egy író-olvasó találkozó szerűséget, vagy könyvbemutatót, akkor boldogan megyek bárhova, és dolgozok vele, de én közebben van, azt hiszem egy Balaton-Lellei dolog lesz még, ha bevállalja a könyvtár, de amúgy hát elég nehéz eljutni a vidéki közönséghez, pedig én nagyon szeretném vinni a könyvet és beszélni róla.
Azért kérdezem ezt, mert hát amúgy hát kínos a költőt kérdezni arról, hogy hova helyezni ezeket a verseit. De hát kínos volt az utóbbi években arról beszélni, hogy akkor kell-e még líra, vagy nem, olvasnak-e az emberek verset, vagy nem, mindig elfutottak ilyen panaszos beszélgetések, és egy szép nap arra ébredtünk, hogy borzasztó igény van az emberekben arra, hogy jól megírt, rövid szövegeket, jól mondható, jól hangzó szövegeket lássanak, mondjanak, olvassanak, idézzenek, és minden generáció megtalálta a magáét, a slam poetry kedvelői, ugye ez egy sajátos műfaj, a kamaszok, el az erdős virágrajongó klubig, tehát hogy itt van valami reneszánsz, aminek a mozgatórugóit én nem nagyon értem, hogy miért lett hirtelen, amikor már reménytelennek tűnt, amikor már arról merengtek, hogy egyáltalán jelenik-e még meg verses kötet, magyar nyelvű verses kötet, akkor hirtelen ez így divatba jött, nem tudok jobb szót. Van neked valami magyarázatot, hogy milyen igény szüli ezt?
Hát igen, mert szerintem a vers az egy örök műfaj. Hát Szafó kezdte el valamikor, és vannak persze mélypontok, amiről a költők is, tehát meg az irodalmi divatok is tehetnek. Tehát a versnek végképp nem tett jót a posztmodern, mert a prózában is okozott ez a történet hiánya különböző problémákat, de ezt most már a mai fiatalabb prózaíró generáció remekül megoldja, mert mindazt, amit a posztmodernben lehetett tanulni, azt fantasztikusan megtanulta és kezeli, és ugyanakkor meg mégis visszahozták a történetet, mert anélkül nincsen. És a versben pedig, ami egyszerűen, hát nincs még egy olyan műfaj, ahol az ember azt érezné, hogy egy másik emberrel tulajdonképpen majdnem, hogy ilyen, mintha nagyon jó barátja vagy szerelme lenne, olyan kapcsolatban került. Tehát én József Attilával vagy Ady Endrével úgy vagyok, hogy jobban ismerem, mint sok élettársamat sikerült kiismerni. Tehát egy ilyen teljes emberi közösség, majdnem a szellemi érintés az, ami, és ez biztos, hogy nagyon hiányzott, amikor úgy kiürültek a versek, és inkább ilyen nyelvjáték felé, és ilyen filozófikus dolgok felé mentek el, ami persze egy teljesen jogos irányzat, csak az, hogy ez a szempoet, amit emleget, ez is a személyesség, mint olyan, az a lírához, hát az az alapja, hozzátartozik. Persze ez nem azt jelenti, hogy az ember magáról beszél, hanem tényleg, ahogy az előbb mondtad, hogy szerep, hogy fölvesz egy szerepet, ami éppen aktuális, de hogy a személyesség az, ami élteti a lírát, és erre egyszer csak, amikor újra megjelent a költőknél, akkor egy olvasói igény is fölébredt, és valóban a magyar líra most megint, ugye nagyon sokáig a 90-es években, a 2000-es években a próza volt a sztárműfaj, hát most nem azt mondom, hogy a líra fölváltotta, de legalább újra megjelent, és egy jó nagy súllyal itt van újra.
A személyességgel kapcsolatban én azt érzékelem, hogy miközben nagyon leegyszerűsítik, nagyon sztereotipizálódik a köz- és magánszféra, amiben élünk, aközben a nő tényleg az egyedinek, az individuálisnak az értéke, hogy ezt hogy lehet elérni, hogy tényleg személyes, hiteles, eredeti legyen, hogy a szerep, a líra szerep az több legyen, mint póz, azt nem tudom, de neked erre biztos van gyakorlatod, vagy érzed azt, amikor ez fenyeget, és vissza kell venni, vissza kell nyesni, rá kell kérdezni az autenticitására. Mennyire jelentett ez dilemmát, vagy munkát a számodra?
Hát ez az, amire nagyon kell mindig vigyázni. Tehát ha az ember megír valamit, akkor azt én legalábbis javítgatós vagyok a végtelenségig, még a korrektúrába is, amikor már ki volt nyomtatva még egy szót, vagy valamit. Tehát, hogy mert a személyességnek az egyetlen, és amennyiben a hitelesség elvész, akkor a személyesség az egy póz lesz valóban. És egy elég szerencsétlen helyzet alakul ki, és a mű nem működik. Na most erre nagyon kell vigyázni, hogy egyrészt, hát ugye, aki magáról írt csak, az senkit nem érdekel, hogy én most bánatos vagyok és szerelmes, vagy föl vagyok háborodva, vagy egy. Viszont enélkül meg üres marad hát az én felfogásomba és az én gyakorlatomba a vers. Tehát ez egy nagyon-nagyon finom ilyen mérleg, ahogy a mérlegen patikába ki, amikor még a porokat kevergették, nagyon finoman ki kellett egyensúlyozni, hogy ebből ennyit, abból annyit. Tehát ez valóban egy örök probléma. Ha van valami műhely problémám nekem, akkor mindig ezzel van, hogy ne legyek túl személyes, de hogy ne legyek túl, hogy legyek hiteles, és hogy a szerep az úgy váljon el tőlem, hogy egyrészt el legyen emelve. Hát a Füstner azt mondta, hogy az első sort mindig ki kell hagyni, mert az valami konkrétból indul ki, és az nem érdekli az embereket, hanem tényleg van, ahogy a görög színészek, hogy a kotrunuszt kell venni, meg be kell mégiscsak öltözni, és akkor úgy mondani annak a szerepnek megfelelő hiteles, személyes szöveget, amiből aztán a vers kialakul.
Hogyha már a görög drámát említed, próbáljuk meg a mai líra szerepeket, ha vannak ilyenek. Nem tudom, van ilyen? Most úgy, ahogy hogy említetted a 90-es évek posztmodernjét, a bujkáló, ironizáló, kételkedő, különböző nyelvjátékokba bonyolódó magyar szerzőkről, most lehet ilyen szerepeket pontosan megjelölni, hogy minek van itt az ideje? És hogyha egy görög drámába helyezzük, akkor most van kórus, és van olyan, aki kívülről szemléli, és közvetíti, és elmeséli, eldalolja azt, ami velünk történik, vagy benne vagyunk nyakig mind a dűben, és az indulatban, és belülről üvölt, vagy dacol az, aki üvölt és dacol?
Nem tudom, egyszerre kell szerintem egy ilyen teljes skizofréniával a kórusba is lenni, meg egyedül beszélni a színpadon. Tehát nem nincs joga a szereplőnek kiválni igazából a kórusból, de mégis időnként ki kell válnia. De ez a párbeszéd tulajdonképpen a versben elrejtve meg kell, hogy legyen.
Te hogy nem válaszoltál arra, hogy milyen líra szerep tölthető be ma? Minek van itt az ideje, hogyha ha a 90-es évek a posztmodernnél volt?
Hát én szerintem, hogy újra, tehát hogy a történet visszajött a prózában, ugyanúgy az alanyi költő, hogy szokták ezt mondani, Alanyi Kám, engem mindig úgy neveztek, akik szerettek, hogy na hogy vagy Alanyi Kám? Hát, hogy ugye az alanyi költő, mint szerep, az újra visszatért szerintem teljes mértékben a jogaiba. Persze mindazokkal a eltávolítási és nyelvjátékbeli és filozófikus hozadékkal, amit a költészetben is a posztmodern jelentett.
Ez volt az indulatok kötete. Lehet-e megnyugodni? Látod-e, hogy jön-e valami más? És ha igen, akkor az mit hozhat?
Hát ez a legnehezebb kérdésed. Fogalmam sincs, mert nem tartom magam profétának. Én úgy érzem, hogy bármi lehet tulajdonképpen, de nem, én most abszolút pessimista vagyok, tehát nem látom egyelőre azt, hogy javulás legyen, hogy a civil mozgalmak valahogy át tudjanak törni, hogy legyen egy olyan erő, amelyik, de ez most politika már természetesen, legyen valami olyan erő, amelyik ezen átsegít.
Szabad ne felejtsd, azért itt közben kell kérdezek, hogy látod, téged a költőt kérdezlek, és miközben azért egy picit cáfoltad azt, hogy a közéleti líra lenne a te főállásod, megint a közélet felül közelítesz. Ennyire benne van a költő abban, amiben él? Vagy benne vagy te?
Hát ezt próbáltam mondani, hogy egy frászt akarok én benne lenni, de rám van húzva. Hát azért dolgozok egy olyan lapnál, amelyiknek van egy státusza a mai magyar sajtóban, és hát mindent megkapunk testközelből, ami történik. Tehát az, hogy a mozgó világ illetve prózaszerkesztője vagyok, az rengeteg olyan információt hoz be az életembe, amivel nem tudok mást kezdeni, mint hogy földolgozom és megélem. És
gyorsan lírát írsz.
Hát ez egyébként így a jó, mert hála Istennek, hogy nem én vagyok a líra szerkesztőnek, csak az hiányozna. Az nem jó. Ha az ember, amiben alkot, abba szerkeszt, én szerintem ezt én nagyon szerencsés felállásnak tartom, hogy a verset más szerkeszti, és én a prózát csinálhatom, ez így tökéletes.
Záróként játszunk, és zárásként játszunk egy kis Rabló Pandúrt. te hogy olvasol verset, vagy mit ajánlasz hallgatóinknak, hogy akár a DAC korszak olvasóiként, akár úgy általában versolvasóként, hogy hogy vegyenek a kezükbe egy lírai szöveget?
Hát nyitottan elsősorban, és kritikusan, tehát nyugodtan azt lehet mondani, hogy nekem ez tetszik, vagy nem tetszik, át tudom, tulajdonképpen, hogy egy vers jó-e vagy nem, az dönti el, hogy megszólítja-e valamilyen módon az olvasót. És ha megszólítja, akkor teljesen mindegy, hogy posztmodern nyelvi játék, vagy egy alanyi költőnek a közélet, úgymond idézőjelbe, vagy nem idézőjelbe közéleti gyöngése, vagy daca, az a lényeg, hogy olyan nyelven van-e írva, hogy megszólítja el az olvasót, és úgy érzi az olvasó, hogy valaki most hozzá beszél. Szóval mondom, nálam ez a személy és személy közötti kapcsolat, én nem is tudom, hogy bírtam valaki az életemet, hogyha nincs egy Petőfi, nincs egy Arany János, nincs egy Ady Endre, akivel jóban vagyok, és hát már rég meghaltak szegények. De hát nem haltak meg soha, mert itt vannak a polcon, és le lehet venni, és lehet velük beszélgetni. És én így olvasok verset is, hogy úgy érzem, hogy valakivel, akinek nagyon markáns véleménye volt mindig is a világról, azzal úgy el vagyunk egymással, és ez a legjobb társaság, ami egyáltalán elképzelhető.
Na hát mindenkinek legyen költője, és legyen szövege, és kötete, amihez nyúlhat, és sokan vegyék a kezükbe Mező Ferenc DAC korszak című kötetét, amit a Kalligram kiadó gondozott. Lássuk, halljuk itt is Székelyföldön, Erdélyben. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm.